Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
A csend hangjai. Értékeinkről szólva.
21 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Elfogadhatatlanok a kötelező európai sorkatonaság bevezetéséről szóló őrült ötletek. A kormány nem fogja engedni semmi szín alatt, hogy közép-európai és köztük magyar fiatalokat küldjenek az ukrajnai háborúba, közölte a külgazdasági és külügyminiszter Brüsszelben az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter érintette az Oroszországgal szembeni 14. szankciós csomag tervezetét is, rámutatva, hogy az jelen formájában ellentétes Magyarország gazdasági érdekeivel, ráadásul hazánk energiaellátásának biztonságát is veszélybe sodorná, a kormány ezért ezt nem hajlandó megszavazni. Kétoldalú biztonsági megállapodást írt alá több mint 1 milliárd euró értékű katonai támogatásról Pedro Sánchez spanyol miniszterelnök és Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. A Kijevnek átadott NATO fegyverek azonnal ukrán tulajdonba kerülnek, így képesnek kell lenniük arra, hogy azokkal csapást mérjenek, például oroszországi légibázisokra, jelentette ki a szövetség főtitkára. Jens Stoltenberg szerint az ukránok csapást mérhetnek velük legitim katonai célpontokra, többek között Oroszországban. A katonai vezető Szófiában ismertette álláspontját a NATO parlamenti közgyűlésének ülésén. Közben elfoglalta az Ukrajnát támadó orosz hadsereg a Harkiv megyei Ivanivka és a Donyecki régióban lévő Netajlove települést, miközben az elmúlt nap folyamán a 6-ból 5 frontszakaszon előre nyomultak és 5 ukrán ellenrohamot vertek vissza, közölte az orosz védelmi minisztérium. Lengyelország csatlakozni akar a Litvánia, Lettország és Észtország által tervezett határvédelmi vonalhoz, hogy közös rendszer jöjjön létre az Európai Unió keleti határán. A lengyel hadivezetés ismertetése szerint Varsó azt szeretné, hogy a több mint 900 milliárd forint értékű keleti pajzs egységes egészet képezzen a Balti Nemzetvédelmi Vonal nevű projekttel. Lengyelország utazási korlátozásokat vezet be az ország területén tartózkodó orosz diplomatákkal szemben, jelentette be a lengyel külügyminiszter. Radoszlav Sikorszki indoklása szerint Moszkva hibrid háború részese az Európai Unió ellen, így Lengyelország ellen is. Fokozni kell az erőfeszítéseket a Hamász-Palesztin terrorszervezet túszainak minél előbbi kiszabadítása érdekében, valamint rendkívül fontos a vörös-tengeri szállítási útvonalak biztonságának garantálása is, jelentette ki a külügyminiszter az Európai Uniós külügyi tanácsülését követően. Szijjártó Péter beszámolt arról is, hogy több kollégája az ülésen úgymond nekirontott Georgiának, de a magyar kormány a közelgő magyar EU elnökség idején is határozottan támogatni fogja Tbilisi integrációját. A magyar álláspont a szíriai háború vonatkozásában is békepárti és migrációellenes, Magyarország ezért tekintélyes humanitárius és fejlesztési felajánlást tett a 8. adományozói konferencián, közölt az üldözött keresztényeket segítő programokért felelős államtitkár. Egyiptom számára a szíriai menekülteket ellátó egészségügyi infrastruktúrájához tárgyi adományokkal járulunk hozzá, de Szíriában, Libanonban és Jordániában is folytatjuk a hitelvű támogatási programokat, ismertette Azbej Trisztán. Az Európai Unió tanácsa megszigorította az emberkereskedelem elleni fellépésről szóló jogszabályt. A rendelet kiegészült a kényszerházassággal, az illegális örökbefogadással és a béranyaság jelentette kizsákmányolással a tanács brüsszeli közleménye szerint. Varga Mihály pénzügyminiszter hivatalában fogadta a svájci társtárca vezetőjét, Nagy Márton gazdasági miniszter pedig Albán kollégáját. A megbeszélések témája mindkét esetben a gazdasági kapcsolatok erősítése volt. A magyar szakképzés a szakmák Európa bajnokságán ezüstérmes lett, hívta fel a figyelmet a területét felelős államtitkár Egerben a Bornemisza iskola új alternatív járműhajtási oktató laborjának bemutatóján. Hankó Balázs hangsúlyozta, a létesítmény egyúttal a felnőtt oktatás kiemelt helyszíne is, miután helyi ipari és vállalati együttműködéssel készült el. A politikus a Nemzeti Gyártókutató-Oktató Középüzem és a Gyógyszerésztudományi Kar épületének átadó ünnepségén is részt vett Debrecenben. Ott arról beszélt, szeretnék, hogy Magyarország 2030-ra Európa 10 leginnovatívabb országa között legyen. A Nemzeti Agrárgazdasági Kamara, valamint a Magyar Gazdakörök és Gazdaszövetkezetek Szövetségének kezdeményezését követően Pintés Sándor belügyminiszter az ország teljes területére kihirdette a tartósan vízhiányos időszakot, május 24-ei kezdett el. Vízjogi engedély nélkül is van lehetőség öntözési célú vízhasználatra 30 napig, ehhez csupán egy gazdálkodói bejelentése van szükség. emellett a vízkészlet járulékot sem kell fizetni. Mindezek hozzájárulnak ahhoz, hogy a megfelelő vízgazdálkodással mérsékelhetőek legyenek a rendkívül száraz tavaszi időszak hatásai. Végül az időjárásról. Derült lesz az ég a folytatásban, és csak elvétve fordulhat majd elő zápor, esetleg zivatar a gomoly felhőkből. A szél időnként megélénkülhet. A hőmérséklet a reggeli órákban 9-10, napközben aztán 26-27 fok körül alakul. Híreinket hallották.
A megértés hullámhosszán. A Szent István Rádió interaktív műsora. Ma este Szabó József atya várja hívásaikat.
Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon sok szeretettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Aki a mai napon hallgatta lélek szavát, vagy az előző hétfői napokon, akkor tudja, hogy pár alkalommal, már négy alkalommal egy új sorozatot kezdtem, ez pedig az imádságnak a művészete. Ez nem az én ötletem volt, hogy ezt a címet adjam, hanem ez a kifejezés már Szent II. János Pál pápától van, aki így beszél az imádságról, és minden keresztény számára így kínálja fel, hogy mindenkinek az imádság művészetét kell gyakorolni. A mai estén ezt tovább szeretném folytatni, persze majd a lélek szavában is megy ez tovább, de ez az év a Szent Atya ezt jelölte ki, hogy az imádság éve legyen. Így készülünk majd a Szent Évre. De gyakorlatilag imádkozni, tanulni, újra tanulni, mélyíteni, az egy folyamatos kihívás az életünkben, arra állandóan meg vagyunk hívva, hogy az életünk, az ima életünk is megújuljon. És hogy valaki mondhatja, hogy tud imádkozni, de egy idő után változik az élethelyzetünk, változnak bizonyos dolgok, akár bennünk, a felfogásunkban újabb események történnek, gyermekek születnek, valakik meghalnak, sok minden változik, és ez a változás mindig arra sarkol bennünket, hogy az ima életünket is megújítsuk. Hiszen most már más módon kell keresni az Isten, most már egzisztenciálisan sokkal jobban érezzük, hogy rászorulunk, és hogy a régi imádság úgymond már nem elégít ki, ezért újra és újra kell az imádságban növekedni. És hát írja II. János Pál pápa is, hogy az imádságot mindig újra és újra tanulni kell. Amikor az ima életről van szó, akkor talán valaki abban a kategóriában gondolkodik róla, hogy mit szoktam imádkozni, és hogy mennyit. Általában kérdezik, hogy mennyit szoktál imádkozni, mit szoktál imádkozni. Fiatalabbaknak kevesebb idejük van, idősek azok még, amikor nem tudnak aludni, még éjszaka is mondják, vagy betegségükben. Sokszor ez is rászorítja őket, hogy hát mit tegyek más, csak imádkozni tudok, és persze mindig van kiért és miért imádkozni, hiszen sok szükség van a világon. De az imának van minősége és mélysége is. És persze ott a sokféle imaforma, imamód, tehát egy összetett valóságról van szó, azonban mégis, hogy hogyan imádkozunk, az meghatározza az egész keresztény életünket. Persze olyanokat is hallunk, amikor valaki azt mondja, hogy valaki mennyit jámborkodik, mennyit imádkozik, mindig ott a rózsafűzér a kezében, de közben az élete olyan, hogy... meg a családjáról nem is beszélve, meg hogy a férje, meg a fia, és sok rossz példát hoznak fel. És ezt adnak hozzák bizonyítékul, hogy valaki sokat imádkozik, de vagy nem ér az egész semmit, vagy csak keveset ér, vagy hogy aki sokat imádkozik, az általában mind farizeus. Tehát különböző ilyen ítéletek is születhetnek, és hogy önmagában a sok imádság az nem megmentő, viszont hogy az imádságnak kell, hogy legyen valamilyen mennyisége, mert mondhatja valaki, hogy én csak egy mi atyánkot mondok el, nekem az is elég, de azért egy kapcsolathoz ez kevés. Egyértelműen a pszichénknek is szüksége van arra, meg a hitünknek is arra, hogy többet ott legyünk az Istennel, és hogy többet imádkozzunk. A lélek szavában majd folytatom tovább, főleg ilyen gyakorlati szempontokból is, az ima életnek a változását. A mai estét külön az elmélkedésnek szeretném szentelni, hogy mit jelent az elmélkedő imádság. Azért is, mert az elmékedésben úgymond nem csak imádkozom, vagy nem az a klasszikus imádság, hogy valamit kérek, vagy hálát adok, bűnbánatot tartok, nem is önmagában egy közösségi liturgikus imádság az elmékedés, hanem általában magánima, de nagyon nagy hatással van a lelki életemre, a fejlődésemre, meg az Isten kép is ebben alakul legjobban, hogy hogyan tekintek én az Istenre, meg hogy hogyan tekintek saját magamra, meg egy másik nagyon fontos kérdésre is választ ad, persze ez a válaszolás az folyamatos, hogy sokan azért nem hisznek, vagy hisznek úgy, ahogy hisznek, vagy kinek milyen az Isten képe, de most főleg a felszínes hitről beszélek, mert egyszerűen nem ismerik az Istent. Látnak szokásokat, vallásos embereket, látnak szobrokat, szentképeket, akkor akár híradásokat, akár a Szentatyáról, vagy nem tudom, szép ünnepi misékről, ami valaki számára vagy vonzó, vagy nem az, de maga az Isten, mint személy távol van tőle, vagy lehet, hogy ahogyan eddig imádkozott, azok az imafordulák és imaformulák most már idegenek. Valaki például, hogy akár felnőtt korában is gyermekimákat mond, amik önmagában szépek és igazak is. Tehát az, ahogy meg lett alkotva, az abszolút kifejez nagyon sok minden, de valamit már kinövünk. És nem olyan formában kell, hogy imádkozzunk, mint akkor 5-6 éves korunkban, hanem mivel az életünk is mélyül, ezért fontos, hogy az Istenből is mindig többet tapasztaljunk meg. Hát ez röviden a mai esténynek a témája, és hogy úgyis azt a címet is adhatnám neki, hogy megint az imádságnak az iskolája, a címe most az elmékedés. Azért is szentelem ezt az időt annak, mert ebben a kis 10 perces elmékedésekben el lehet mondani a lényeget, de sok példával ilyen hosszabb műsorban lehet erről beszélni, hogy mit is jelent ez, meg hogy miért fontos. És hogy amikor az elmékedésről beszélünk, akkor már maga, hogy van egy ilyen imaforma, hogy mit jelent ez, akkor például valaki elkezdi-e az elmékedést gyakorolni, egyáltalán szán-e rá időt, már ebben is nagyon sok megfogalmazódik, milyen Isten képen van, hol tartok, akarok-e fejlődni, hogyan akarok fejlődni, elég nekem úgy, ahogy vagyok, nem kell már nekem elmékedés, nincs szükségem semmi, szokták mondani, hogy új dologra, de hát ez nem új dolog, hanem az tulajdonképpen a Ószövetségben is az emberiséghez hozzátartozik, a valláshoz, hogy az Isten igazságokat a szívemben, meg az értelmemben is forgatom, hogy valaki például mennyire nyitott és rugalmas erre a témára, hogy így imádkozzam. Vagy én már csak ilyen vagyok, én ezt szoktam mondani, ezt tanultam a szüleitől, nagyszüleimtől, nekem ez is elég. És hát persze mindenki mond, amit mond, meg úgy él, ahogy él, ez mindenkire rá van bízva, mégis szeretnénk ezt egy-két példával bemutatni, hogy az elmékedés az miért fontos, meg azt is, hogy milyen sok szépség van benne, és hogy mennyi gazdagságot lehet meríteni, és hogy hogyan elmékelünk, vagy egy nap mennyi szentírást veszünk, vagy hogy, az változik. Most én azt a módot szeretném bemutatni, hogy mit jelent úgy az elmékelés, főleg itt a szentírás alapján, és hogy ezt most ki hogyan ossza be, akár egy mondatot be lehet osztani egy hétre, akár egy hónapig is lehet elmékedni. Valaki talán azt szereti, hogy minden nap valamilyen új szentírási részt vesz, vagy akár evangéliumi részt, vagy a napi igét, amik a szentmisében is vannak, lehet válogatni, mindenki azt tesz, amit akar, de mégis most én erre hívom meg a kedves rádióhallgatókat, hogy most úgy evezzünk a mélyre, és nézzük meg az elmékedésnek a mélységét. Mit is jelent ez? Szeretnék kiindulni talán legkönnyebb a mai evangéliumból. A mai napi evangélium az a gazdag ifjúnak a története. Amit mind jól ismerünk, látjuk, hogy a fiatalember, aki olyan nagyon buzgó volt, ment oda Jézushoz, hogy valamit szeretne, hogy az üdvösségért tenni, Jézus rákérdezett a 10 parancsolatra, az már neki minden megy, és büszkén mondta, hogy ezt már gyermekkorom óta megtartottam, Jézus megkedvelte őt, tehát valami nagyon szép kapcsolat indul el, látszik a fiatalembernek a nyitottsága is, hogy oda megy Jézushoz is, hogy várja, hogy Jézus valamit mond neki, és hogy valami fog történni az ő kapcsolatukban, és hogy Jézus megkedvelte, és azt mondja, még valami hiányzik neked. Utána pedig, hogy menj el, add el, amit van, és árát osz szét a szegényeknek, így kincsed lesz a mennyben. És itt szeretnék megállni, hogy mit jelent az, hogy még valami hiányzik neked. Mert úgy tűnik, hogy a gazdag ifjúnak nagyon sok van, főleg a vagyonból, meg a pénzből. De amikor erről elmékedünk, akkor először próbáljuk megérteni a gazdag ifjút, hogy mi történhet benne, vagy mi lehet benne. Persze csak annyit tudunk, amennyi a Szentírásban le van írva, de azért a hagyományokból, a zsidó szokásokból kicsit tovább is mehetünk. Az Ószövetségben az Isten áldásának számított, akinek például nagy családja volt, gazdagsága volt, vagyona volt, tehát hogy minden ég és földi áldással ellátott ember. Gondoljuk Jób történetére, ő is egy megbecsült ember, gyönyörű családja, gyermekei, óriási vagyonai, földi állatai, egy nagyon gazdag ember volt, és itt a gazdagságával önmagában nem volt semmi probléma. Az Úr nem azt mondta, hogy ezeket adja el, mert ez mind az Isten áldásának számított. Tehát aki gazdag, nagy családja van, szép családja van, azt az Isten megáldotta. A törvények előírták, hogy a gazdagok, meg hát minden ember, aki megteheti, adjon alamizsnát a szegényeknek. Vagy például, amikor a szőlőt leszületelik, akkor már ne menjenek vissza böngészni, hanem azt hagyják meg a szegényeknek, akár a gabonát is. Tehát, hogy amit learattak, már ne menjenek vissza, amit még találnak, az mind a szegényeké. Ezt a törvények elő is írták. Azt viszont már tilos volt például, hogy valaki az összes vagyonát szétossza, hiszen az Istennek az ajándéka. Itt szeretném megemlíteni, aki ismeri Bertolt Brechtnek a Szecsuáni jólélek, ezt a kis írását, amit most vallásos szempontból szeretnék bemutatni. Itt is tulajdonképpen a történetben megjelenik, hogy ennek a nyomorúsága miatt utcanővé vált személynek megjelentek úgymond az Istenek, és utána megajándékozták őt a jóságával, a jósága miatt egy bolttal, és hogy jöttek az élősködők, és ebben a lányban az élt, hogy ezt az Istenektől kaptam, ezt én nem veszíthetem el. Ez az Istennek az ajándéka. És hát utána különleges módon oldja meg azt, hogy ne veszíts el, vagy az emberek ne vigyék el, hogy a szeretetek a vámszedői, az ő vagyonát meg ezt a boltot, és itt is az alapkérdés, hogy ezt Istentől kaptam, ezt nekem meg kell őriznem, már csak azért is az ajándékozó miatt. Ez a háttértudás, ez a gazdag ifjú megy Jézushoz, és Jézus azt mondja, valami még hiányzik neked. Ha nézzük ezt a történetet, utána Jézus beszél a gazdagságnak a veszélyeiről, hogy nehezebben megy be a gazdag a mennyek országába, mint akár, hogy a teve átmegy a tű fokán. De hogy mit mond ez nekünk? Mert azt hiszem, hogy hallgatják a rádiót, úgy senkinek nincs az veszély az életében, hogy olyan gazdag legyen, hogy felveti a pénz, akkor mit mondhat nekünk ez a történet? Amikor elmékedünk, akkor mindenképpen abból indulunk ki, hogy Jézus szól hozzánk. Tehát azt a történetet most Jézus nekem mesélje személyesen. És ez valóban így is van, Jézus mindenkor minden emberéhez szól. Nekem mondjál. Szól hozzám, és engem tanít. És én elkezdek gondolkodni rajta, hogy Jézus most nekem mondja, egyrészt megkedvel, nagyon szeret engem, másrészt, hogy még valami hiányzik neked. És hát belegondolok, hogy mi hiányzik még belőlem. Mi az, ami úgymond defektus, ami nincs meg bennem. Jézus nem arról beszél, hogy az a baj, hogy túl sok pénzed van, hanem valami hiányzik neked, és utána, amit van, osz szét a szegényeknek. Tehát nem önmagában a pénzt jelöli meg problémaként, hanem valamilyen másfajta hiányt. Tulajdonképpen ez az elmékedés, amikor van egy ilyen kulcsmondat, valami még hiányzik belőled. És akkor elkezdek imádkozni, és fontos, hogy nem csak gondolkodok, elkezdek imádkozni, hogy Uram, mi hiányozhat belőlem? Hogy ami van, az van, meg hát elvileg szét is tudnám én ezt osztani, meg szoktam is én adni a gyerekeknek, unokáknak, hát azért van, hogy nekik legyen, nem kell nekem semmi, elég nekem ilyen alapdolog a megélhetéshez, akkor mi az, ami hiányzik belőlem? és hogy amikor esetleg nem találom, és kérem a Szentlélektől, Szentlélek Úristen, mutasd meg, hogy nekem ez a mondat mit mond. Jézus mit akar nekem mondani? Mi hiányzik belőlem? Utána gondolkodok tovább, és persze ez mind imádkozva és Jézusnak elmondva, hogy Jézus, mi hiányzik belőlem? Jó, vannak gyengeségeim, meg hát látom a hibáimat is, meg ezeket mind ilyen hiányok is, ha úgy vesszük, de mégis mi az alapvető hiány, ami nincs meg bennem? Amikor elkezdjük nézni ezt a történetet, akkor érdemes tovább menni, és itt látható, hogy tulajdonképpen a fantáziámat is megmozgatja, a hitemet is, van benne egyfajta játékosság is az elmékedésben, de mindenképpen az alap is csak akkor elmékedés, ha ezt imádkozva teszem, tehát Jézussal beszélgetek, őt szólítom meg, a Szentlélektől hívom segítségül, és kérem, hogy segítsen. És már most mondom, hogy vannak elmékedések, amik abba hagyom még egy fél óra után, de utána viszem a következő nap azután, lehet, utána veszek egy újabb részt, egy idő után visszatérek, tehát ezek ott mozognak a szívemben, az értelmemben, és úgy, hogy meghozzák a gyümölcsüket, minél többet értek meg belőlük. Vegyük azt, hogy a gazdag ifjú ott marad Jézusnál. Mi történt volna? Az, hogy Jézus azt mondja tanítványoknak, no most elmegyünk a gazdag ifjúhoz, és akkor szólunk az embereknek, hogy most vigyenek el mindent, míg nem adott el mindent, addig el se jövünk tőle. Vagy mit csinált volna Jézus ezzel az emberrel? Vagy mi lett volna a sorsa? Tanítvány lett volna, 12 közé, míg 13-nak beválasztja Jézus? Vagy mi lett volna ennek a sorsa? És hogy talán a gazdag ifjú nem is gondolta végig, mert nem tudta, hogy Jézus mire hívja pontosan. Hogy jöjj és kövess engem, abban sok minden belefér, mert hiszen voltak, amikor például ott a jerikói vak is, Jézus meggyógyította, a vak követni akarta Jézust, Jézus pedig, hogy nem, tehát, hogy ő nem úgy lesz tanítvány, mint mások, persze éljen a Krisztus követés olyan értelemben, hogy a krisztusi értékrend, meg az Istennek a szeretete ezt élje ott, ahol van, de nem az a kifejezett tanítvány, mint akik Jézus követték. Tehát, hogy pontosan mit is akar, a gazdag ifjú nem tudta. Hogy pontosan mivel is jár ez, mikor kell szétosztani a vagyon, milyen formában egyszerre kell szétosztani, vagy úgy szépen lassan majd úgy elosztogatja, hogyha a helyzet úgy hozza, vagy lehet, hogy majd később, és akkor majd lesz valami az első egyházi közösség, persze akkor még erről nem tudta, majd akkor a missziós munkához oda kell a pénzt, magyarul semmit nem tudott, de valahogy megijedt attól, hogy valamit szét kell osztani, és azt nem hallotta meg, hogy valami hiányzik belőled. És hogy ha logikusan gondolkodunk, és ez logikai sorrend, akkor először arra kell gondolnom, hogy mi hiányozhat nekem. Mert ha az a hiány valami betölti, amire Jézus gondolt, akkor lehet, hogy odaadni mindent teljesen más színbe kerül. Teljesen más fényben látom, és már nem is válik olyan tragikussá, sőt lehet, hogy ajándéknak tekintem, hogy milyen jó, hogy megszabadulhatok dolgoktól. Vagyis nem tudta, hogy mi történik, és utána most így hangosan ilyen szálakat ragadok meg az elmékedésben. Ahány ember annyi szálat tud megragadni, de az alaptanítás mindenképpen az. És például valaki fél például Krisztus követni, de azt se tudja, hogy pontosan mit akar tőle. Vagy hogy akár szentnek lenni, vagy az életemet odaadni, akkor ma valaki a keresztet nézi, meg mindenféle szenvedést elképzel, de így is van nekem elég bajom, de hogy adom én az életemet, ez még az Isten se kérheti számon, de nem tudom, mit akar tőlem. Nem is gondoltam végig, nem mentem oda Jézus mellé, hogy is néz ez ki, hanem én már mindenféle rosszat elképzeltem, úgy, hogy arra összpontosítottam, hogy mit kell majd odaadnom, de arra nem figyeltem, hogy mi az, ami hiányzik belőlem. És az a hiány az nem véletlenül van kihangsúlyozva, mert a hiány nélkül nem tudok jól dönteni. Például ott van a kis Sámuel meghívása is az Ószövetségben. Az Úr szólítja, és mindig ez a híli főpap vagy paphoz megy oda, utána az Istenhez irányítja, és amikor meghallja az Úrnak a szavát, nem az történik, hogy akkor kezdje el böjtölni, meg mennyit szenvedni, hanem csak hallgassa szavamra, vagyis az Isten elkezdte őt tanítani, de még nem kellett neki csinálnia semmit. Vagy már többször elmondtam, hogy volt lelki gyakorlaton, amikor ilyen személyesen lehetett lelki gyakorlaton, mint egy fiatal lány, meg több ilyen is volt, hogy ő imádkozni akar, de ő Jézus szavát nem hallja, de neki nem is fontos, ő úgy is szereti, és látszott, hogy valamit hárít, és kiderült, hogy ő Jézussal kapcsolatba akar lenni, de azért nem akar a hangjára figyelni, mert attól fél, hogy jön a behívó, és apácának kell lenni, már pedig ő nem akar. És ezért Jézus szereti, elmegy lelki gyakorlata, ott van a jelenlétében, énekel, mindent csinál, csak hozzá ne szóljon, mert fél attól, hogy az Isten visszaél azzal, hogy ő most csendben van, és utána jön a behívó, menni kell lapácának, ha jó esik, ha nem. És amikor ezt úgy megfogalmaztam neki, akkor mondom, hogy jön a behívó, hát na, nézzél vele szembe, legfeljebb nem mész el, tehát te döntöd el, szabad akaratod van. És akkor utána imádkozott, és mondom, behívó jött-e? Hát mondta, hogy nem. És hát valahogy lehetünk így is az imádságban, mint a gazdag ifjú is, hogy valamitől félek, de még nem is tudom, hogy mitől, hogy Jézussal maradok, mi is fog történni, mi az, ami hiányzik, hogy érzem magam, ha az be van töltve. Most szeretnék egy kis szünetet tartani, és hallgassunk egy kis zenét, és közben, amiket elmondtam, úgy forgassuk a szívünkben, hogy a Szentírás olyan óriási gazdag, olyan gazdagságot tartalmaz. Jézus konkrétan minket tanít, és az elmékelés az olyan, mint egy szedőkanál, hogy van például egy tál leves, és kell szedőkanál, hogy ki tudjam szedni a levest, mert látom én, az illatát is érzem, de nem tudok belül lenni, mert nincs mivel. Az elmékedés ebben segít, hogy kiszedjem a levest a tányéromba, és hogy meg tudjam enni, vagyis hogy ne csak valami kép legyen előttem meg, hogy milyen szép, hanem konkrétan az én tányéromba legyen, és fogyaszthatóvá váljon, hogy az én életemben is az a leveshoz hasson, okozzon örömet, adjon nekem energiát a mindennapi élethez, a munkához. Ez az elmékedés, ez a szedőkanál. Most hallgassunk zenét. rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán a ma esti témánk az elmélkedő imádság. Az elmélkedés, ami segít, hogy a Szentírásnak a mondatai, azok számunkra konkrétan a mi életünkben életté váljanak. Szeretném idézni a Katolikus Egyház katekizmusát. Az olvasottakról való elmélkedés arra vezet, hogy azt magunkévá tegyük, hozzáalakítva magunkat. Így aztán egy új könyv nyílik meg számunkra, az élet könyve. A gondolatokból az életbe lépünk át. Az alázat és a hit mértéke szerint felfedezzük benne azokat az irányulásokat, amelyek mozgatják a szívünket, és ezeket most megítélhetjük. Arról van szó, hogy az igazságot kell cselekednünk, hogy a világosságra mehessünk. Uram, mit akarsz, hogy cselekedjem? Mint hogy a lelki mesterek, úgy az elmélkedés módszere is különbözőek. Kell, hogy a keresztény rendszeresen elmélkedjen. Különben a magvetőlő mondott példabeszéd első három esetére fog hasonlítani. A módszer azonban csak vezető. A lényeg az, hogy a Szentlélek segítségével haladjunk az ima egyetlen útján, aki maga Jézus Krisztus. Az elmélkedés működésbe hozza a gondolkodást, a képzeletet, az érzelmeket és a vágyakat. És a mozgósítás szükséges ahhoz, hogy elmélyítsük hitbeli meggyőződésünket, előmozdítsuk a szív megtérését, és megerősítsük akaratunkat, hogy követjük Krisztust. A keresztény imádságban elsősorban Krisztus titkairól elmélkedik, mint a Lectio Divinában, vagyis a Szentírás imádkozóval olvasásában. Eddig az idézet a Katolikus Egyház katekizmusáról, amit az elmélkedésről ír, és nagyon szép ez a meghatározás, hogy az élet könyvévé válik a Szentírás számomra. Ha csak úgy olvasom, vagy hallgatom, nagyon könnyen egy külső történelmi könyvé válik, amit már sokszor hallottam, már egy idő után unalmas is lehet, mert ismerem a történeteket, de mivel nem rólam szól, nem az én életemről, ezért kívül marad és egyfajta idegenséggel nézek rá. Lehet, hogy tetszik, meg szép, meg elismerem, de mégsem az én életemben hozza a gyümölcsöket, mert valami akadály van ott, vagy egyszerűen nem tudom befogadni. És megint ez a szedőkanál kép, hogy az elmékelés az olyan, mint a szedőkanál, nem magában a módszer a fontos, hanem az imádság, amiből tudok meríteni a saját életembe, és az az én életemben hoz gyümölcsöket, és konkrétan életté válik bennem, és ezért a Szentírás meg az arról való elmékelés életté válik, és megint ez a kifejezés, hogy a Szentírás számomra az életkönyvévé változik. Most egy példát ecsetelgettem itt elég sokáig, ez pedig a gazdag ifjúnak a története, hogy mit mond ez számomra. Egyrészt, hogy lehetek olyan helyzetek, amit már lehet, hogy magamban elutasítok, vagy félek tőle, de nem is tudom, hogy az pontosan mit jelent. Hogy mi az, amikor igen mondok az Istenre, most akkor én papot, apácát akar belőlem csinálni, vagy egyből vértanút, vagy inkább egy nagyobb szabadságra elvezetni engem. És például ebben a kontextusban, amit Jézus mond a gazdag ifjúnak, valami hiányzik belőled. És például hiányozhat belőlem a Jézus Krisztusban való bizalom. Ez látszott, hogy a gazdag ifjúból egyértelműen hiányzott. Nem bízott abban, hogy amit Jézus mond, a fiúnak az lesz a legjobb. Hiszen Jézus tudja pontosan, hogy mire van szükségünk. Azáltal lesz a legboldogabb, a legteljesebb az élete. Még eltűnik az a szomorúság, amit lehet, hogy egész életében hordozott, mert nem tudott dönteni Jézus mellett, de még azt sem tudta pontosan, hogy mire nem mondott igent, hanem csak elmenekült abból a helyzetből. És például hiányozhat a Jézusban való bizalom. Hiányozhat, ez is hiányként léphet fel bennünk, és a felszínes vallásosságnak sokszor az oka, hogy nem ismerem Jézust. Tehát tudok eseményeket, lehet, hogy már filmeket is néztem az életéről, de nem ismerem úgy, mint aki az én életemben konkrétan jelen van, és működik bennem, működik körülöttem, működik általam. Tehát egy olyan Isten, aki ilyen közel van hozzám, és például nincs róla tapasztalatom. Van egyfajta tárgyi tudásom, valakinek most már az is egyre kevesebb, de nincs róla tapasztalatom, nincs Isten tapasztalat. Ezért ilyen gyanúsan nézek rá, meg ilyen külső dologra, hogy Jézus ott van valahol, vagy a szentképeken, különböző képeken, de nem az én életemben, és hogy félek tőle, mert akkor, ha imádkozok, akkor jónak kell lenni, sokat kell imádkozni, nem nézhetek tévét, nem mehetek annyit barátokkal, nem beszélhetek csúnyán, és sok mindent elvesz tőlem. És ez egyértelműen kifejezi, hogy nem ismerem Jézus, nem tudom, hogy ki ő. És az elmékelés pedig segít abban, hogy elkezdjek akár egy szentírási részen keresztül róla elmékedni és nézni, hogy milyen lehet ez az Isten. Vagy például Jézus, amikor gyógyít, hogy a lepráshoz oda megy, a leprás részét megérinti. Milyen Isten az ilyen? És gondolkodom, hogy miért teszi ezt? És hogyha megérinti a leprát, vagy aki az én bűneim miatt meghal értem a kereszten, hogy milyen Isten az ilyen? Aki ezt megteszi értem, akkor azt gondolom, hogy más az életemnek a más területein, meg úgy, mint egy kamasz gyerek szórakozik velem, és bűnterget, meg megsértődik. Hogy akkor valóban így van ez, hogy egyrészt az életét adja értem, másrészt meg ilyen kis piti dolgokban szórakozik velem, meg irigykedik, meg elvesz tőlem valamit, meg sajnálja tőlem azt a kis örömet is. És előjönnek ilyen kérdések, és erre nem lehet, hogy nem egy első fél órában fogok választ adni, de elkezdek menni, és én tiszta szívből elkezdem kutatni, keresem a valóságot. És fel lehet fogni az elmékerés, hogy utána nézek majd, ki ez a Jézus. Utána majd eldöntöm, hogy követem, nem követem, de utána akarok nézni, úgymond tudományosan és igényesen, hogy ki ez a valaki. Annyit dumálnak róla, papok is beszélnek minden, megnézem már pontosan, hogy ki ő. Egyrészt az, hogy ki ő, másrészt az, hogy nekem mi közöm van hozzá, meg mit köszönhetek én neki, vagy mit vett el tőlem, vagy mit akar tőlem elvenni, mivel fenyeget, vagy mivel ajándékoz. Ez már egy belső emberi igényesség, amikor keresem az igazságot. És nem azt mondom, hogy hát, mit tudom, középkorban mi volt meg hogy engem nem érdekel, ez hülyeség, az egész vallás, van, aki csak ezt így alanatúr kijelenti, úgyhogy nincs se tudása, se tapasztalata, mert nincs meg az a vágy is, hogy utána nézek, és hogy akkor így szeretném őt megismerni, meg hát utána majd meglátjuk, hogy a kapcsolatunk hogyan alakul, de amikor Jézus azt mondja, hogy valami még hiányzik neked, ez a hiány, tehát lehet a bizalomnak a hiánya, az Isten ismeretnek a hiánya, itt egyrészt a lexikális tudás, másrészt pedig az Isten tapasztalat, amikor a személyes találkozás vele, tehát ezeknek a hiánya, és persze lehet, ezek nem 100%-osan hiányoznak, de mondjuk nagy mértékben. És ezt tudják blokkolni az egész hitemet, vallásosságomat, ez már azért sok bajt tud okozni. Vagy hiányzik belőlem például az a fajta bátorság, hogy merjem Jézus keresni. Például lehet, hogy gyáva vagyok, lusta vagyok, hiányzik belőlem a tetrekészség, hiányzik, hogy a világ felfedezése, egyfajta ez a belső szabadság. És lehet, hogy például nem vagyok szabad arra, hogy én utána menjek valaminek, mert minek. Meg nincs kedvem, meg különben is. És ez különben is ebben benne van, hogy semmi kedvem hozzá, de nem tudom megindokolni. Tehát sok minden is látszik, hogy itt már hiányokról van szó. Nem arról, hogy én mit adok oda Jézusnak, hanem hiányokról, amit szeretnék pótolni, és ezt úgy tudom pótolni, hogy Jézusom, ide megyek mellé, nem ígérek semmit, de kérlek, taníts, szembe akarok nézni vele, meg akarlak ismerni, imádkozni akarok, megtapasztalni azt, hogy hogyan szerezte engem. És olyan tiszta szívvel elkezdem őt keresni, és utána meglátom majd a gyümölcseit, lehet előre is mondani, hogy milyen gyümölcsök lesznek, de ha valaki ilyen bevállós, akkor tapasztalja meg, és utána ő fogja meglátni, hogy milyen is ez az Isten. Mi a gazdag ifjúnak a történeténél tartunk, és látható, hogy egy háttér az Ószövetségnek a háttere, hogy a gazdagságra hogyan tekintett. A fiú, akinek nagy vagyona volt, de nem a vagyonnal volt a baj, hanem ezzel a hiánnyal, ami a bizalom, az Isten iránti szeretet, a Jézus Krisztusnak az ismerete, a hozzávaló ragaszkodás, meg bízni abban, hogy ő jót akar nekem, ezek mindenképpen hiányoztak belőle, és hogyha gazdag ifjú azt mondja, hogy Jézusom, én nem tudom, hogy lesz, de én itt maradok. Legfeljebb egy hónap múlva hazamegyek, vagy nem ígérek semmit, de én itt maradok, és azt a hiányt szeretném pótolni, vagy arról beszélgessünk, de jövök, megyek utánad. Utána majd meglátom, de most megyek utánad. Ha ezt megmerte volna tenni, közben Jézus megismeri, látja a csodáit, sok mindent, teljesen másképp alakul az élete. És nem akkor kellett volna mindent megoldania azon a napon, hanem menni utána, és látni azt, hogy mi történik. Hogyan alakul a hite, tapasztalata, minden a világnak a látása, Jézussal beszélget, tanítja őket külön, és lehet tőle kérdezni, és utána kezdi megérteni a világnak az igazi rendjét, meg a mélységét. És akkor az ismeretből, ha ezek a hiányok már megszűntek, egy teljesen másfajta döntés származik. A mai evangélium ez meg azért is választotta, mert olyan szépen kifejezi legalábbis számomra azt, hogy van egy szentírás rész, ami evidensnek tűnik, de látja, hogy milyen mélység van mögötte, meg milyen sok emberi félelem, hogy az Isten elkér tőlem valamit. És közben Jézus arról beszél, hogy neked hiányod van, neked szükséged van valamire, amit csak én tudok megadni. És mi sokszor arra koncentrálunk talán, hogy mi az, amit oda kell adni, mit akarnak már tőlem elvenni. Jézus pedig arra koncentrál, hogy én adni akarok neked. Sokkal többet, mint amit most neked valamihez ragaszkodsz. Utána majd beszélünk arról is, hogy akkor mit adsz oda, vagy mi az, ami fölösleges az életedben. De először én be akarok tölteni, adni akarok. A defektust, a hiányt akarom megszüntetni, de nem ilyen olcsó, bóvli dolgokkal, hanem Jézus mondja saját magammal, a saját szeretetemmel. Most megint álljunk meg egy picit, és gondolkodjunk ezen, hogy belőlem mi az, ami hiányzik. Bizalom, a kockáztatás, a bátorság, Jézusra hagyatkozni, vagy például az ismeret hiányzik, mert lehet, hogy ahogy hozzáálltam az Istenhez meg a vallásossághoz, eléggé torz dolog, tehát úgy nem is fog működni. Ha csak mindig a lemondás meg a szenvedést nézem, meg hogy az Istennek az akarata azt jelenti, hogy amit én jót akarok, ő biztos, hogy az ellenkezőjét. És az Isten akarata beteljesül, az mindig szenvedéssel jár. De egy nagyon torz Isten kép, és hát ebből nehéz kikeveredni, úgy, hogy én most ezzel mit csináljak, de elkezdek elmélkedni az Istennek a személyéről, akkor ezek a falak szépen leomlanak, és rádöbbenek arra, hogy milyen mély hiányok vannak benne, milyen mély vágyakozás, és először töltekezzek vele, utána majd lesz szó arról is, hogy miről kell lemondani. Most hallgassunk zenét.
Reményt és jövőt adok nektek, mondja az Úr. Hívjatok engem és imádkozzatok hozzám, akkor meghallgatlak titeket. Keressetek engem és megtaláltok, ha teljes szívetekkel fordultok hozzám. Mint a gyermek lágra nyitva két szemem, úgy szeretném rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen úr, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben mindig ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőd, egy biztató szép jövőt. Reményt és jövőt adj nekünk, te benned bízunk, légy velünk. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Reményt és jövőt adj nekünk, adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy velünk. Te ezt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Mint a gyermek
világra nyitva két szemem, úgy szeretnék rád nézni, Istenem. Bizalmat végtelen túl, adj nekem, adj nekem. Mint a gyermek, kiben még ott a fény, úgy kérek én szívembe új reményt. Nagy hitet éltetőt, egy biztató szép jövőt. Reményt és jövőt adj nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy. Te azt ígérted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád nekünk. Te benned bízunk, légy velünk, légy velünk, légy. Azt érted, Istenünk, ha tiszta szívvel keresünk, a lelkünk rád talál. Reményt és jövőt adj nekünk.
Kedves rádióhallgatók, a megértés hullámhosszán a keresztény elmékerésről, mint imamódról elmékedünk, és hogy ezt szeretném bemutatni konkrét szentírási részen keresztül, hogy mit is jelent ez. Mindenképpen munkát jelent ez a fajta imádság, de egy nagyon gazdag, és ezt a szót is használom, hogy játékos, felfedezés, megismerni az Istent, a saját életemre alkalmazni, hogy ezek az igazságok hogy vannak jelen, hogy a Szentírás ne csak egy holdkönyv legyen számomra, hanem az életkönyv, ami rólam szól, nekem szól, Jézus nekem mondja, és engem akar fölemelni. A gazdag ifjú történetéről elmékedtem, és hogy egy másik Szentírás részre is szeretném ezt megvilágítani, itt a mondani valóját. Ez a Máté evangéliumában a 11. fejezet, amikor Jézus beszél a könnyű teherről. És Jézus hív mindenkit, hogy akik fáradtak vagytok és terhek alatt görnyedtek, hogy jöjjetek hozzám, én felüdítelek titeket. Tehát Jézus pihenni, felüdíteni hív bennünket, és azt mondja, hogy vegyétek magatokra igámat. Már megint rosszul hangzik az egész, hogy most pihenünk, vagy Jézus igát ad nekünk, és az iga törvényt jelenti, és Jézus arra kéri a fáradtakat, hogy mindannyian igát hordozunk, de sokszor olyan igát, és az igának már itt eredetileg a törvényt jelentett, a törvény teljesítését, de mivel sokszor ezt félreértelmezték, ezért egy óriási teherré vált, és most is a magyar nyelven így használjuk, hogy egy embertelen teher, ami nem embernek való, egy óriási nagy teher, amit valaki ránk akasztott. És Jézus azt mondja, hogy olyan sok terhet hordoztok. És ezt ma én teszem hozzá, hogy kikérem magamnak, hogy ezt mind rám fogjátok, hogy ez az én teszem rátok, meg az Isten akarata, hanem rengeteget magatok csináltok magatoknak, meg egymásnak, meg azért, mert nem bíztok az Istenben, annyi szenvedést okoztak egymásnak, meg magatoknak, hogy ezt ki se lehet mondani. Gondoljunk a háborúkra is. És Jézus azt mondja, hogy gyertek hozzám mindannyian, ezeket a magatok eszkábálta a terheket rakjátok le, és azt vegyétek magatokra, amit én mondok, az én igámat, az én törvényeimet, amit én tanítok nektek, higgyetek nekem, és kezdjetek aszerint élni. és hogy megint az van benne, hogy Jézus már megint arra hív, hogy most megint törvényeket teljesítsünk, hanem azt mondja, hogy azt az embertelen sok szenvedést tegyétek már le, és higgyetek bennem is, azt hordozzátok, amit én mondok, mert én tudom, hogy mire van szükségetek. Én tudom, hogy mi az, ami elvezet benneteket az igazi életre. Már itt a földön az evangélium szerint életre, és persze halálunk után pedig az örök életre. És ez minden elmékelésnek szinte lehet a mottója, ez a szentírási rész, hogy gyertek hozzá mindannyian, akik fáradtak vagytok, én felüdítelek titeket, azért is, mert ez a felüdülés az elmékedésről szól, hallgatni az Istennek a szavát, és utána kitenni minden mást, ami ennek nem felel meg, és egyszerűen csak Jézusban bízni az ő szeretetében. Amikor például valaki elmegy lelki gyakorlatra, akkor egy lényeges szempontja ennek, hogy átgondol az életében különböző területeket, és nézi azt, hogy mi az, ami az Istentől való, meg mi az, aminek az Isten semmi köze. Akár emberi elvárások, torz elvárások, akár magammal kapcsolatban. Amikor azt mondom, hogy engem nem lehet szeretni, engem az Isten se szeret, az imámat úgysem hallgatja meg. Tehát az ember egy perc alatt annyi hazugságot tud mondani, hogy még hallgatni is rossz. Persze ezt nem rossz szándékból teszi valaki, de például, hogy engem az Isten nem szeret, az imámat úgysem hallgatja meg, hiába mondok én bármit neki, az ilyen ember, mint én, az nem fontos számára, belőlem már úgysem lesz semmi. Most mondtam pár mondatot, ez a pár hazugság annyi szenvedést tud okozni egy embernek, hogy felbecsülhetetlen. És az elmékedés pedig azt, hogy és azt mondja, hogy na, ezt, amit mondasz, az nagy hazugság, az nem tőlem van. Ami tőlem van, az, hogy akartalak, nagyon szeretlek téged. Meghallgatom az imád, csak nem ismersz engem, és azt tudod, hogy mit kérjél tőlem pontosan, de először gyere és ismerj meg engem. Utána abból születik majd meg a kérőimádság is, de először engem akar. Tegyél el rengeteg fölösleges terhet, elvárásokat, amivel becsaptak téged bármilyen szempontból emberek, és gyere, kezdj el engem megismerni. Jézus ezt mondja ennek az embernek, és tulajdonképpen ez az elmékedés, nevezhetjük lelki gyakorlatnak is, és az életem egy-két ilyen fontosabb részt, ami nem igaz, az Isten elé viszem, és akkor akár minden nap valamennyit elmékedek róla, vagy egy héten egyszer-kétszer, már ki hogyan osszal be, az mindenkire rá van bízva, de hogy nem hagyom magamat a hazugságban, hanem akarok menni, tovább növekedni, és akarom lerakni azokat a terheket, amiket rám rakott az élet, de mind-mind óriási nagy hazugság. De mivel elhittem, megnyomorít. És magamra venni azokat a terheket, amit Jézus Krisztus ad nekem, és itt a terme az igát jelenti, vagyis a törvény, Krisztusnak a törvénye, az evangéliumnak a törvénye, ami a Jakab levél így fogalmazza meg, hogy a szabadság tökéletes törvénye. És azt is írja Jakab levél, hogy ezt nem teszi meg, a saját magát csapja be. És elkezdem letenni az igát, és meg kell ismerni Jézusnak az igáját, mert először nincs mit hogy magamra venni, ha nem ismerem, és ez az elmékedés. Jézusom, mit tanítasz-e, hogyan nézel te rám, mit mondasz te rólam? Tényleg ilyen utolsó senki vagyok, aki nem jó semmire, meg akinek az imáját nem hallgatják meg, és hogy te ezt mondod rólam. És utána olvasol valaki a Szentírást, akkor látja, hogy ez egy óriási nagy szemen szedett hazugság, amit minél hamarabb ki kell tenni, mert ebből csak baj lesz, meg rengeteg szenvedés. És ez az elmékedés, és akkor például az elmékedésben akár Szentírás részeke szerint haladok, akár téma szerint, milyennek lát engem az Isten. Vagy a büntető Isten, hogy tényleg büntetés mindig ott van fölöttem a pallossal, vagy ír mindig a nagykönyvbe, és minden bűnömet leírja. A jókat azokat elfelejti felírni, de a rosszat mindent felír, és ma alig várja, hogy meghalljak, és utána mind felolvassa nekem. Azt a sok-sok rosszat, és hogy tényleg ilyen az Isten. És hogy lehet, hogy úgy beszéltek rólam a szüleim, nagyszüleim, de ez hazugság. Isten teljesen más. És elkezdek elmékedni, és nézem, és olvasom, és hogy Jézus oda ment még a lepráshoz is, a bűnöshöz is, a jobblatornak megbocsátott. Mindenkiért imádkozott, még a gyilkosaiért is. akkor én még ezeknél is rosszabb lenni. A tékozló fiú, az atya el is sietett, átölelte. És hogy nem kell neki csinálni semmit, csak elfogadni az atya ölelését. És abban meggyógyult. És olvasom ezeket a szentírás részeket is, hogy Jézusnak igaza van. És ha Jézusom, neked igazad van, akkor ez rám is vonatkozik. Akkor én is hazatérhetek, mert nincs olyan bűnt, amit te meg nem bocsátanál. És például lehet, hogy valakinek akár óriási erővel tör fel a tékozló fiú története, mert a saját bűnei miatt még saját magát is elítélte, és nem hiszi el, hogy az Isten őt szereti. És ezt elkezdi közelengedni magához, hogy Jézus mit is tanít, és hogy Jézusnak nem véleménye van, ő az igazságot mondja. És valaki ezt megengedi magának, hogy Jézusom, akkor merek kockáztatni, oda megyek hozzád. Bízom abban, hogy te nem megbűnszelsz, agyonversz, hanem hogy feloldozol engem, és utána élővé teszel, és hogy tiszta szívű, nagyon-nagyon szeretsz engemet, és én is szeretni akarlak téged. És mielőtt ez a megtérésem megtörtént volna, először elkezdek elmékedni arról, hogy az Isten mit ad nekem. És megint csak e körül forgok az elmékerés körül, de a műsoridőnk már véget ért, de remélem, hogy úgy sikerült valamit megmutatni abból, hogy milyen óriási kincs olvasni a Szentírást, elmékerni róla, tehát kérni a Szent Lelket, beszélgetni Jézusról, hogy a saját, az az én evangéliumom legyen, az én életemről szóljon. Én vagyok a leprás, én vagyok a gazdag ifjú, én vagyok a tékozló fiú, én vagyok a bűnös asszony, én vagyok mindenki, aki benne van a Szentírásban, és mindig Jézussal találkozok életemnek egy-egy részében, és ott Jézus gyógyít, megbocsát, felemel, tanít, örömet ad, szabadságot ad, megszabadít, megment, és hogy megtapasztalom ezt a sok-sok kegyelmet, amit Jézus ad. Ebben segít az elmékedés, mindenkivel munkával is jár, de mindenkit nagyon bátorítok, hogy tanulja, meg kezdje el gyakorolni, és rengeteg, de rengeteg gyümölcsöt hoz, és a fő gyümölcs, hogy az evangélium egyre jobban életté válik az életemben. Hát így kívánok mindenkinek nyugodalmas jó éjszakát, és a bátorságot, hogy merjenek elmékedni. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
Én Istenem, szívem megtört teljesen, hozzád hozom örömtelen életem. Sok még a bűn, ami fogva tartja lelkem, és nem tudom, hogy hol tegyem le terhemet. Sok még a bűn, ami fogva tartja lelkem, és nem tudom, hogy hol tegyem le terhemet. Segíts, Istenem, nem maradt más nekem, csak te vagy reményem. Bocsásd meg bűneim, és adj békét nekem. Adj szabadulást, adj kérlek gyógyulást a szívemnek, hogy örülhessek végre te benned. Eddig,
a megértés hullámhosszán Szabó József atya műsorát hallották.
Kedves hallgatóink! Itt a Szent István Rádió. Jó vételt és kellemes rádiózást kívánunk!